Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Presser Gábor zeneszerzőt, előadó művészt, így a telefonvonal túlsó végén. Köszönöm, hogy itt van velünk.
Jó estét kívánok mindenkinek.
Hogy a zeneszerző, előadó művész, de talán tegyük hozzá, hogy első könyves szerző, aki egyúttal készül a második kötetére is. Ez adja a mostani beszélgetésünk apropóját is, hiszen megjelent a Presser könyve első kötete, gazdag képanyaggal, több mint 500 oldalon. Önéletrajz, szabálytalan életrajz, helyén való, ha ezt mondjuk, ha egyáltalán megpróbálunk ilyen műfaji kategorizálást tenni?
Bármi helyén való, mert azt gondolom, hogy én nem tudtam volna sem igazi címet adni, a műfajt végképp nem tudtam volna meghatározni, ezért lett ez a címe, hogy a Presser könyve, mert ez legalább biztos, hogy igaz, hogy ez egy könyv. És ami pedig a műfajt illeti, hát én nem tudom, hogy az ilyet hogy kellene írni, mert 21 fejezet van, és az időben pedig, hát, hogy úgy mondjam, ugrálok. Tehát miután próbáltam a dolgokat összefüggéseikben írni, ezért nagyon gyorsan eldőlt, hogy nem szeretnék kronológiában elmondani egy életrajzot, és talán nem is számít ez életrajznak annyira. És hát főleg a zenész életemről van szó, és nyilván valamennyit érintőlegesen azért írok a gyerekkoromról, azt is inkább a zenetanulás kapcsán. Hát így valahogy.
Voltak azért előzmények, kezdemények, akár feljegyzések vagy jegyzetek? Van, hogy az ember, egy művész ember talán meg még inkább fejben írja az életét, gyakorta?
Hát ez az utóbbi történt. Én valójában nem készültem könyvet írni. Hogy őszinte legyek, engem fölkért a Helikon igazgatója, és nem volt igazán ehhez kedvem, mondtam neki, hogy hadd gondolkodjak, és utána mások is fölkértek, egymás után. És akkor esett le a tantusz, hogy jön a 70. születésnapom. Ez 2017 körül volt, 2016 végén, 17 elején, és akkor mondom, hogy akkor értem. És újra hívott a Helikon igazgató, és akkor mondott egy ezt nagyon érdekes módon alátámasztó mondatot, hogy figyelj, pici bácsi, neked jön a 70. születésnapod. Ha te nem írod meg a könyvedet, meg fogja írni más, és utána kapkodhatsz levegőért. És akkor én ezt nem értettem, és akkor mondta, hogy nincs semmiféle szabály vagy törvényellenes abban, hogy bárki bárkiről írjon egy könyvet. Ugye ez azt jelenti, hogy bárki írhat rólam egy könyvet, illetve bárki bárkiről írhat egy könyvet. Nem lehet, azt hiszem, hogy ezt nem lehet megakadályozni, nyilván ez így van jól, de azért ennek nem biztos, hogy mindenki egyformán örül, és talán rólunk egy kicsit könnyebb, akikről annyi minden feljegyzés, dokumentáció, régi cikkek, fotók, mi minden van, hogy kicsit könnyebb ilyet írni, mint mondjuk egy olyan művészről, aki hát nincs annyira az előtérben, mint a zenészek. És akkor azt gondoltam, hogy jó, akkor én nem ígérem meg, de megpróbálom. És akkor kezdtem el igaziból jegyzeteket írni, és elindítottam az egészet úgy, hogy gondoltam, hogyha egy darabot írok, nem tudtam olyan jól meghatározni magamban, hogy mennyit kellene írni, hogy 10 vagy 20 oldalt, és ha azt látom, hogy használhatónak tűnik, vagy megy, akkor folytatom, és akkor majd visszahívom a Helikonos emberünket.
Arról többször beszélt, hogy nagyon sokat szokott szöszölni, javítgatni a dalszövegeken. Igen. Így volt ez a könyvvel is? Szöszölgetett vele?
Abszolút. Tehát az egészben az volt a legérdekesebb, a legjobb, hogy arra kellett rájöjjek, hogy az ember teljesen mindegy, hogy mit csinál, hogy mind dolgozik, mindenben egyformán dolgozik az ember. Én ugyanazt csináltam, mint amikor dalszöveget írok, hogy 50-szer is végig olvastam egy fejezetet, és mindig javítottam valamit, vagy hozzáírtam, kipótoltam, elvettem belőle, de mindig foglalkoztatott a dolog, tehát nem tudtam úgy elolvasni, hogy olyan rutinszerűen vagy gépiesen elolvasom, mert ez a dolgom, hanem állandóan foglalkoztam is vele, és nagyon lekötött egyfelől, másfelől pedig hát nagyon ki is fárasztott a végére.
Van itt egy érdekes dolog, ami engem végig foglalkoztatott a könyvet olvasva. De azt hiszem, hogy mindannyian számtalan Omega és LGT dalt fújunk kívülről. Mentünk a Víg Színházba a padlásra, aztán vittük a gyermekeinket a padlás című zenés darabra. Szorongtunk csarnokokban, vagy éppen szabadtéren, LGT koncerteken. Szóval Presser dalok végigkísérték az éveket, de magáról Presser Gáborról nem sokat tudtunk, nem volt egy képünk talán, hiszen Presser Gábor féltve őrizte a saját személyes életét, a magánéletét. És akkor most itt van egy könyv, ami mégiscsak kitárulkozás, hát még lányokról, futó vagy kevésbé futó szerelmekről is szó esik ebben a könyvben, igaz, csak viszonylag rövid mellékmondatokban vagy kitérőkben, de azért óhatatlanul ki kellett nyitni bizonyos ajtókat, belső ajtókat, pedig azt gondolnám, hogy ön azért alapjában véve szemérmes ember.
Igen, én most nem lehetett mindent úgy csinálni, ahogy eddig, mert itt én nem valójában nem a magánéletemet tárom ki, de vannak olyan zenész történetek a könyvben, és amúgy is, amik nem működnek anélkül, hogy meg ne írjuk azt, hogy ez hogyan történt, hol történt, ki volt ott. És akkor kiderül, hogy ott néha nők is voltak, mert ez hozzátartozott a zenész élethez, vagy azt hiszem ma is hozzátartozik a zenész élethez. Tehát egyszerűen a történetek megpróbáltam úgy visszaadni, ahogy történt, megpróbáltam mindenben a környezetet, most értve a hivatalos, úgynevezett hivatalos, vagy adminisztratív, vagy bürokratív környezetet, mindent leírni, hogy hogyan éltünk. Hogyan éltünk akkor, amikor 18 éves voltam és omegás, és hogyan éltünk akkor, amikor 23 voltam és LGT-s, és hogyan éltünk akkor, amikor hazajöttünk Amerikából, hogyan éltünk 10 évre rá, milyen konfliktusaink voltak, és ezekben a történetekben így vagy úgy, de előbukkannak nők. Igyekeztem nem olyasmit lovagolni, ami az ő személyiségüket bántaná, nem beszélve arról, hogy a könyv elején az előszóban megírom, hogy lesznek, akiknek nem írom le a nevét, vagy tapintatból, ez mondjuk a hölgyekre vonatkozott, hogy leírtam a nevüket, de megváltoztatva, vagy pedig utálatból, tehát, hogy valakit nem akarok, hogy benne legyen a könyvemben. Viszont egy történetben ő valahogy benne van, és akkor használok egy kezdőbetűt, vagy megváltoztatok neveket, vagy akár egy kezdőbetűt. És így óhatatlanul belekerültek lányok ebbe a könyvbe.
Ha nem is memoárszerű időrendben, ugye említette, hogy nem így épül fel ez a könyv, de hát azért így is egy visszatekintés a gyerekkorra, a pályára, az omegás, az LGT-s időszakra, színházi munkákra, külföldi koncertekre, fellépésekre. 4 évesen kezdett zongorázni, az honnan jött egyáltalán? Hiszen jól tudom, akkor, sőt, hát a könyvbe is utal erre, és írja is, hogy nem volt zenész a családban. Honnan jött ez mégis egyáltalán?
Az unokanővérkém a Jutka, aki 6 éves volt, őt valamelyik iskolai tanár, vagy az énektanár beajánlotta, hogy menjen el egy zongoratanárnénihez, mert hogy ő tehetségesnek tűnik, hát ugye azt nem tudtam még, hogy hogyan fog zongorázni, és hogy ő tehetségesnek tűnik, menjen el. És akkor ő nagyon lelkes volt, nagyon tetszett neki ez az egész. és az ő anyukája meg az én anyukám testvérek voltak, és megbeszélték ezt, és az én mamám azt mondta, hogy én elmehetek én is. Mert hogy ezt a játéknak fogta föl még a Jutka is, hát én meg még csak 4 éves voltam én végképp, és nem kellett lelépnem a járdáról, ez egy fontos dolog volt. Hogy ugyanabban a háztömbben lakott a tanárnő, és nem kellett lelépnem a járdáról. Nekem is nagyon tetszett, tehát szó szerint így játékból tanított bennünket, de nekünk nem volt zongoránk, és akkor eljött az a perc, amikor azt mondta a tanárnéni, hogy hát a Gabi elég tehetségesnek tűnik, és akkor a szüleim elkezdtek gondolkodni, hogy hogyan kéne egy zongorát összeszedni, mert hát nem voltunk túlzottan gazdagok. És akkor összeszedtünk egy Lédeci pianinót, ami egy magyar ceglédi zongoragyárnak volt a terméke, hát ez természetesen a háború előtt készült zongora volt, és akkor azt tudtuk fizetni részletekben, és akkor így elkezdődött nekem ez az egész zongoratanulást.
És ez nagyjából az az időszak, vagy annak az időszaknak a kezdete, amikor mások játszottak a téren, Presser Gábor meg billentyűket gyúrt egy zongorán?
Hát igen, hát igen. És innentől kezdve ez így is maradt. Tehát én is valamennyire, de a szüleim tényleg abban hittek, hogy ez az egyetlen egy, ez a zenélés, vagy az a fajta művészet, ami nemzetközi tud lenni. Tehát mondjuk egy színésznek sokkal nehezebb. De hogy ami nemzetközi tud lenni, az a sport, és a zeneművészet főleg. És ez azt jelentheti, hogy akkor nekem lehet valamilyen jövőm. Hát ugye én akkor még, amikor én 4 éves voltam, akkor a Rákosiék még habzottak itt ezerrel.
A könyvben többször is említi Kocsis Zoltánt, Ránki Dezsőt, Siff Andrást, ezt a hármast, és hát ha jól tudom, akkor egy azon iskolába járt Kocsis Zoltánnal. A Zeneakadémián vagy a Carnegie Hallban Mozartot játszani, az ott volt az álmok vagy a vágyak között, amikor zongorázott?
Hát, amikor még olyan 10 éves voltam, akkor valahol egy kicsit ott volt, közben kezdtem felfogni, hogy micsoda különbség van az olyanok között, mint a Zolika, vagy a Ránki Dedi, vagy a Siff, és én köztem, tehát azt én éreztem, hogy hát ezek ráadásul nálam fiatalabb gyerekek, hát ég és föld, ahogy zongorázunk, és hát egyébként ez vonatkozott az egész zongorista világra, akkor akik 15 és 18 között voltak. Ők az egész világon elismertek lettek volna, ha már akkor is ismerik őket. Tehát bennem az volt, hogy előbb-utóbb én itt biztos, hogy valamin el kéne gondolkodjak. Ugyanakkor osztályelső voltam 2-szer is a konziban, tehát engem nagyon bíztattak azzal, hogy én megyek a Zeneakadémiára, mint ahogy el is küldtek felvételizni jóval idő előtt, tehát még teljesen éretlen voltam arra, és az azért eléggé befolyásolta a későbbi életemet, hogy én ott tulajdonképpen hát elbuktam azon a felvételin, az első felvételin nagyon ment nekem, ott az első helyen voltam, és a második felvételin néhány hónappal később pedig pocsékul játszottam, minden értelemben lebőgtem a tanárok előtt, akik abszolút ismertek mindannyiunkat, akik így a konziba már felsősök voltunk, és bepróbálkoztunk ugye az akadémiai felvételivel.
Kudarc élmény volt? Ez egy nagy
kudarc, hát hatalmas kudarc volt. Hát ez nagyon fájdalmas volt. Később felfogtam, hogy azért nem teljesen én voltam csak hibás. Hát nekem még csak 3 évem volt meg az 5-ből, amikor elküldtek az akadémiára felvételizni, tehát valójában tök éretlen voltam. Tehát egy kicsit a tanáraim felelőtlensége is volt. Vagy nem, talán nem szép ezt a szót használni, hanem túlzott bizalma volt, hogy engem elzavartak a felvételire. És amikor visszaódalogtam a konziba, hát ugye az még nem volt egy akkora szégyen, mert még hiányzott nekem az utolsó befejező év. Például ugye elsőben meg eleve nem jártam, mert másodikba vettek föl. Tehát kevés volt még a képzésem. És akkor egy véletlen folytán engem átkértek az énekszakra néhány órát helyettesíteni egy zongorat tanárnőt, egy korrepetítort. És én akkor a Sikolga osztályához kerültem, és megismerkedtem vele, megismerkedtem az osztályával, megismerkedtem, hogy ő hogyan tanít éneket, és ez a dolog zongorán kísérni, ez engem nagyon frappírozott, nekem ez nagyon tetszett.
Azt gondolnánk laikusként, hogy a zongora kísérő szerep az egy kicsit ilyen háttérszerep, vagy egy kicsit alárendelt szerep, nem?
Lehetséges, úgy is lehet felfogni, de azt is gondolom, hogy egy óriási támasz az előadóknak. Legyen az énekes vagy hangszeres művész, és szerintem a zongora kísérő az egy nagyon-nagyon-nagyon fontos valaki a színpadon, vagy a hanglemes stúdióban is, és hát én a mai napig a legjobban azt szeretem, hogyha ha én kísérhetek zongorán, az valahogy az a legjobb. Tehát nagyon-nagyon szeretek énekest kísérni, nem mindenkit, sőt, keveseket, de mindig is kísérleteztem azzal, hogy újakat nézni, hogy kit kísérni, mert nekem az nagyon tetszik.
Valószínűleg igen nehezen megválaszolható kérdés, de lehet, hogy egyszerűen csak az én részemről nagyon civil és hát egy kicsit butáska kérdés is, de meg lehet azt fogalmazni, vagy körül lehet azt írni, hogy mi a legjobb dolog a zenében, a zenélésben, mondjuk Presser Gábor számára mi a legjobb ebben?
Hát ezt így nehéz, tényleg nehéz megfogalmazni, mert a zenélés az egy olyan finom elválasztó vonal annak csak a jó és a majdnem jó között, a majdnem jó és a nem nagyon jó között, és így tovább, amit nem egyformán hallunk. Én azt is írom a könyv elején, hogy senki sem hallja ugyanazt. Fiatal koromban, tehát a konzis koromban nekünk is be lehetett menni a Zeneakadémia második emeleti karzatra, ami csak a diákságnak volt fenntartva. És mi is kaptunk oda minden belépőt, ezt csak fel kellett iratkozni. És rengeteg olyan koncert volt, amivel abszolút másképp vélekedtünk a legjobb barátommal, akivel együtt mentünk jóformán minden este, mint egy klubba úgy jártunk a Zeneakadémiára. És rengetegszer, és akkor még egy darabig ott győzködtük egymást, néha sikerült valamelyiknek meggyőzni a másikat, de valójában nem ugyanazt halljuk. Tehát nagyjából ugyanannak van sikere, de nem ugyanazért. És ezért nagyon nehéz megmondani, hogy én például azt gondolom, hogy tűrhetően játszottam, pedig mindent megpróbáltam, és mondjuk a nézőtér nagyon elégedett, és azt mondja, hogy szép koncert volt. Akkor lehet álszerénykedni, hogy igen, de lehettem volna jobb is, meg lehet hallgatni erről, de valójában azt mondani pontosan megmondani, mert a zenélésben az a szép, hogyha sikerül. Mert ugye ez volt a kérdés az Zoltánnak.
Igen, nem, hogy de hogy az jutott közben eszembe, hogy vajon ez mindig másképpen sikerül, tehát nem is
hát
lesz
abszolút,
kétszer hát ugyanúgy abszolút. Egy dal vagy egy zenemű, az mindig más, mert hát, amikor én mondjuk nézem Ian Gillent, nekem a Deep Purple volt az egyik kedvencem fiatal koromba, vagy kamasz koromba. Amikor Ian Gillen elénekli mondjuk 12 000-szer a Smoke on the Water-t, akkor azt gondolná az ember, hogy ezt már vélhetően nagyon unja. És aztán amikor megnézi, akkor látja, hogy nem unja. Egyáltalán nem unja.
A zene az egy óriási ütés a szívre, tehát amikor valaki zenél, akkor hát abban nincs benne az, hogy én ezt tegnap is játszottam. Mert nem lesz pont ugyanolyan. Vannak, akik úgy muzsikálnak, hogy képiesen játsza ugyanazt a dalt 30 éve. És pont ugyanúgy. Mondjuk az LGT az arról volt ismert, hogy kétszer nem játszotta el ugyanazt ugyanúgy. De De vannak, akiknek ez a szisztémája, hogy mérnöki pontossággal ugyanazokat a dolgokat csinálják, és 30 éve, vagy 40 éve, vagy 20 éve, vagy 5 éve, de ugyanúgy megy minden.
Ettől még jó zenészek?
De attól még az mégsem ugyanaz, hanem ott minden változik. Az, ami ott kezdődik, hogy minden attól függ, hogy az, hogy kezded el a koncertet. Tehát, hogy bemegy valaki a színpadra, és rögtön megérzi, hogy mit kap a nézőtéről. Valamikor 20 percig kell olvasztani a nézőteret, mert valamiért le vannak fagyva az emberek, pedig hát ő rávették meg a jegyet. Tehát nem ellenségesen jönnek, és mégis iszonyú nehéz feloldani a közönség, hogy mondjam, érzékeit.
Volt ilyen például LGT koncerten, hogy fel kellett oldani vagy olvasztani a közönséget? Mert azt gondolná az ember, hogy egy koncertteremben vagy egy szabadtéri koncerten eleve úgy mennek oda az emberek, hogy ki vannak éhezve erre a zenekarra, és várják.
Igen, de ettől függetlenül az érzés, ami a színpadon a hatalmába keríti a zenészt, az az, hogy van, amikor azt érzi, hogy őt kevésbé szeretik, mint ahogy ő szeretné. Tehát, hogy nem úgy fogadja a közönség, amikor besétál, mint ahogy ő azt egy perccel előtte a lelki füleivel hallani vélte. És akkor tényleg az van, hogy lehet a butábbi az megsértődik, aki meg szívből zenész, az meg elkezdi törni a jeget. Ami nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb sikerül, hiszen mondom, ő rájött a néző, tehát ő miatta vette ki egyet, de mégis van valami, amit nem lehet elmagyarázni. Nem lehet elmagyarázni azt, hogyha ugyanazt a műsort eljátsza valaki, mondjuk délután 5 órakor, és eljátsza délután este 8 órakor, akkor valójában miért nem pont ugyanaz történik? És nem ugyanúgy reagálnak egy-egy dologra. Tehát van olyan, hogy mondjuk egy dal délután 5 óra 42-kor elképesztően működik, és ugyanazzal az elánnal, szívvel, tehetséggel játssza el az elénsz este 20 óra 42-kor, és még fele úgy sem működik. Tehát az, hogy mi hogyan vált ki hatást a színpadi munkából, az örökké egy nagy rizikó. Ezért nem tudom elképzelni, hogy mit csinál az, aki unja a zenélést. Nyilván van ilyen, sőt, biztos, hogy van ilyen, de akkor meg mit csinál ő, vagy mi érdekli őt?
Térjünk vissza erre a könyvre, amely egyébként úgy kezdődik, hogy már az Omega együttes tagjaként, egy ugye a 60-as évek vége felé valamikor Laux Józseffel bemennek tárgyalni a televízióba. Az, hogy Omega, hogy épp az Omega, az találkozás, zenészbarátság és ismerettség volt, vagy puszta véletlen?
Én az Omegába úgy kerültem, és erre a pályára, meg ebbe a szakmába, hogy úgy mondjam, úgy kerültem, hogy az én évfolyamtársam volt a konzervatóriumban, a Mihály Tumi, aki csellista volt, és egy szép napon fogta a csellót, berakta a tokba, bezárta, betette a szekrénybe, azt is bezárta, és végül is kisebb kanyarok után elment az Omegába basszusgitározni. És eltelt egy pár hét, vagy pár hónap, és mondta nekem, hogy figyelj, elviszlek az Omegába, gyere le ekkor és ekkor, és megmutatjuk, hogy milyen dalokat tudsz írni. Így kerültem én az Omegához. Akkor még nem az Omegába, csak az Omegához.
És milyen volt az a korai Omega, hogyha így visszaidézzük azt a korszakot és azokat a dalokat, akkor úgy tűnik, hogy egy kicsit kócos, karcosabb zenét játszott, mint például a nagy rivális, az Illés együttes. Így volt ez, vagy nem jól látom?
Nem, szerintem jó. Ha azt kérdezi, hogy milyen volt az Omega, mondjuk...
Hát ez ugye 1967 és 70 közötti időszakról beszélünk.
67 és 70 között az első napokban, amikor elkezdtük, akkor hát küzdöttünk. Alig telt el egy kis idő, amikor volt egy koncertünk az Ifjúsági Parkban. Az Ifjúsági Park akkor egy nagy helynek számított, de én még ilyen tömeget nem láttam. Különösen nem magam előtt, különösen nem a színpad előtt. akkor volt az, hogy valaki kutattak egy fényképet, hogy jöttek át a fiatalok az Erzsébet hídon, és kifeszítve volt egy nagy transzparens, hogy aratjuk a gabonát, szeretjük az omegát. És az egy hihetetlen koncert, ott egy csapásra minden megváltozott. Ott kiderült, hogy mennyire szeretve vagyunk. És én azt gondolom, igen, kócosak voltunk, most a szó zenei értelmében. Én megmondom őszintén, sokat gondolkoztam ezen, de azt hiszem, hogy ennek többek között az is volt az oka, hogy sem a Misi, sem én nem akartuk továbbvinni azt a komoly zenei drillt, ami a konziban körülvett minket, tehát azt, hogy mindig a kotta, és mindig fegyelem. És mi más szerettünk. Én, mint gyerek, 15-16 évesen alig tudtam bevergődni életemben kétszer az Illés klubba, ahol ők játszottak, mert ugye csak klubtagokat engedtek be, hogy én nekem az hogy sikerült, azt nem tudom, de végül is sikerült bejutnom két. Én oda voltam a korai Illés dalokért. Én nagyon oda voltam, nekem az megváltoztatta az életemet, mert én azon gondolkodtam, hogy akkor létezik ilyesmi, hogy létezik magyarul dalokat írni. Az 30 év, vagy nem tudom hány év telt el azután, amikor még mindig annak a hatása alatt voltam, amikor úgymond kikiáltottam a magyar dalnapját. Tehát ezek a dolgok így működnek. Ugyanakkor természetesen mi baromira másak voltunk, mint a Szörényiek, és amennyire ők precízek voltak, tényleg a szó szerint mérnöki pontossággal játszottak, és ott mondjuk egy nagy szenvedélyt lehetett hallani, az, ami a Levente torkából előjött. És körülöttem, mögöttem csak a rend és fegyelem. És az Omegában meg mindenki szenvedélyből játszott. Ami nyilvánvalóan okoz némi rendetlenséget, de hát egyébként ez volt a varázsa, és ez volt a siker nyitja is, hogy olyanok voltunk, amilyenek, és ezt a sors így hozta össze.
És hát ugye 1968, tehát rögtön még ennek a történetnek az első időszaka, vagy az első éve szinte, az angliai turné, ráadásul nem csak egy turné, hanem egy lemezszerződés a Tekkánál. Ez valami kivételes szerencsés csillagállás lehetett, vagy az Omega annyira jó volt, vagy annyira izgalmasnak tűnhetett, hogy arra még a londoni Márki klubban is felkapták a fejüket?
Ez nagyon-nagyon érdekes, hogy ez egyáltalán hogy történhetett meg, meg az is, hogy hogyan történt meg. Mert az Omegának még nem volt Magyarországon lemeze.
És ott meg volt.
Nagyon keveset tudott rólunk a Tekka, vagy nagyon keveset hallhatott tőlünk. Hiszen nem volt internet, tehát ezt nem lehetett csak küldözgetni a zenéket, azt postára kellett adni egy magnószalagot, vagy egy kazettát. Valahogy elkeveredett hozzájuk a mi anyagunk, ami nyilvánvaló, hogy már akkor is a Laux zsenialitása volt. Ők meg ezt meghallottak, és valamit hallani véltek ebben, és valamit. Én nem is hittem el, hogy ilyen létezhet. Én akkor a Skampolóban játszottam néhány hónapot, és a néhány hónap alatt összesen néhány bulit. És a Laux odajött értem, egy bulink végén, és azt mondta, hogy gyere, megyünk, beszélgetünk. És mentünk végig a Nádor utcán, és mondja nekem, hogy figyelj, komolyra fordultak a dolgok, megyünk Angliába, és a Tekka kínál nekünk. Hát a Tekka az minden értelemben egy nagyon-nagyon nagy lemezkiadó volt, hát ugye az ő komoly zenei tevékenysége miatt már szinte mindenki ismerte ezt a nevet. És akkor még nem tudtam, hogy 62-63-ban, nem emlékszem pontosan, ők kirúgták a Beatles-t. Tehát a Beatles jelentkezett náluk, és nem kellett.
Aztán szerencsére a Rolling Stones-t befogadták, mert az első Stones-nál ezek az meg ott jelentek meg.
Tehát nem nagyon tudtam, hogy ezt hova kéne tenni. Én azt hittem, hogy ez csak egy vicc. És tényleg így történt. Ráadásul Kóbor nem kapott útlevelet egy baleset miatt, tehát nélküle kellett kimenjünk. És volt a turné, ami eleve megkönnyítette azt, hogy a lemezfelvétel meg nem külön a lemezfelvételre kellett kiutazni, ami Magyarországon rettenetesen bonyolult volt. Útlevelet kapni, különböző engedélyeket kapni, hogy az ember aláírhasson egy szerződést. Egy szerződést nem úgy írtunk alá, hogy küldött nekünk a TEKKA egy szerződést, és akkor mi elmentünk a Laux Józsihoz és aláírtuk, hanem egy szerződést nekik el kellett küldeniük mondjuk az Interkoncertbe, akkor az Interkoncert felküldte a Kulturális Minisztériumba, aminek éppen hívták mondjuk Művelődési Minisztériumba. Ha a Művelődési Minisztériumba aláírta mondjuk egy osztályvezető, vagy még magasabb rangban valaki, akkor átküldték a Munkaügyi Minisztériumba, mert olyan is volt, és a Munkaügyi Minisztérium ütötte rá a végső pecsétet magyarul, hogy dolgozhatunk külföldön. Ehhez képest sokkal nehezebb volt egy angol vízumot, pláne munkavállalási elintézni. És ezt a Laux, ahogy aztán 74-ben, amikor Amerikában kötött ki az LGT, akkor is zseniálisan csinálta, tehát messze a korát megelőző fantasztikus menedzser volt, úgy mellesleg egy elképesztően jó muzsikus és fantasztikus dobos.
Ugye az Omega itt a 60-as évek végén, aztán a 70-es évek közepén az LGT is ott állt a nemzetközi karrier, vagy a nemzetközi siker kapujában. Lehetett volna innen Közép-Kelet-Európából ilyesfajta karriert csinálni?
Hát lehetett volna, de nem lehetett, mert egyikünk mögött sem állt igazi szervezet, egyikünk mögött sem állt pénz, egyikünk mögött sem állt, hát ugye ezt úgy hívja, hogy management, tehát hogy nem volt mire támaszkodjuk. Amikor valaki lát egy nagyszerű bandát, nem tudom, a tévében, vagy a neten, vagy szóval bárhol, akkor azt tudnia kell, hogy mögöttük, mondjuk egy 5-tagú banda mögött áll egy 15-20 tagú csapat, akik mind végzik a dolgukat, hogy a zenészek zenéljenek. Azon kívül, hogy pénzeket szereznek, tehát egy lemeztársaság, egy menedzsment szerez pénzt arra, hogy megfinanszírozza azokat a lépéseket, amiket meg kell tenni ahhoz, hogy ismerté váljon egy banda, és még nem kereste meg a banda azt a pénzt. Most ez a szocialista Magyarországon, hát ez abszolút nonsens volt. Hát az Interkoncert nem fektetett be mi belénk, illetve senkibe egy fillért se, hanem ki kellett fizetni az egyébként nem olyan magas 10-10 valamennyi százalékukat nekik, de hogy ők ebbe bármit is beletettek volna a papírmunkán kívül, az kizárt.
Szóba került az imént az LGT, és azért beszéljünk az LGT-ről, mert fogy az idő. Beszéljünk egy kicsit erről a 4 évtizedes történetről, ami a könyvnek is azért fontos részeit és fejezeteit alkotja. Hadd említsem én az LGT 1973-as Boom című albumát. Azért is, mert nekem erről van egy személyes emlékem vagy élményem, és óhatatlanul az jut az eszembe, hogy 1973 karácsonyán én ezt a lemezt kaptam ajándékként a szüleimtől, ez volt ott a karácsonyfa alatt. Hogy édesanyámnak a bérszámfejtésről mondták a lányok, a kolléganői, hogy hát van itt egy lemez, meg van itt egy együttes, most mindenki ezt hallgatja, meg hát ott van a Ringasd el magad, ez megy most a Víg Színházba a képzelt riportban. Szóval én úgy emlékszem, hogy az iskolai osztálytársaimtól kezdve az anyukámig tényleg mindenki ezt hallgatta. Nagyon fontos lemez ez az LGT életében?
Nagyon-nagyon fontos lemez. Egyfelől, másfelől hát egy nagyon-nagyon-nagyon viharos történetet megélt lemez ez, mert végül is, amikor hazajöttünk Amerikából a Barta nélkül, akkor ezt a lemezt visszavitték a boltokból, és betiltották ezt a lemezt, és ez úgy is maradt. Csak 10 év múlva adta ki újra a lemezgyár, akkor sem az eredeti borítóval. Úgy mellesleg azt gondolom, hogy ennek a bumlemeznek a borítója, amit Kemény Gyuri tervezett és rajzolt is, azt gondolom, hogy az már a fél sikert garantáltam ezt.
Hát és főleg az első kiadás borítója az a kihajthatós borító, mert utána így megjelent van. Egy puszta tok borítóban is ez a lemez.
Hát az volt a 80-as évekbeli verzió, az már ilyen egyenruhában jelent meg az rémesen nézett szegény. de hát nekünk nem volt ebből beleszólásunk, ezek a felvételek a hanglemezgyár tulajdonában voltak, azt csináltak vele, amit akartak. 74-ben ész nélkül bezúztak, nem tudom mennyit, mert nem kaptunk információt, de egy perc alatt tűntek el a boltból a bumlemezek, visszavitték, ennyi volt, bezúzták. És utána 80, nem tudom hányban viszont kiadták ilyen egyen borítóba, borzalmas kinézés.
Voltak egyébként az Omega és az LGT esetében átirandó dalok, most betiltott lemezeken túl, vagy bezúzott lemezeken túl, átirandó vagy átírásra ítéltetett dalok. Egyáltalán hogyan működött mindez? A puha diktatúra puha cenzúrája volt, vagy azért nem is volt ez annyira puha?
Ez változékony volt. Én nem tudom, hogy mások ezt hogy élték meg. Nekünk sokszor kellett dolgokat átírni, akár az Omegában, tehát az Adam és Annának ugyanúgy dolgokat át kellett írni, mert megijedtek egy-egy sortól. Hát nem lehetett soha kiszámítani, hogy mitől ijednek meg.
A Ringas Delmagadtól például nem ijedtek meg, mert azt, ha így visszagondolunk a 70-es évekre, az egy ilyen Rolling Stones-osan rossz fiús dal.
Hát a Ringas Delmagad az életben nem jelenhetett volna meg, hogyha nem előtte a szín, hogyha ez nem egy színházi darabban van. Mint ahogy tudta a hanglemezgyár, hogy a Ringas Delmagad, hogyha elkezdődik vele egy lemez, akkor itt nagyon sokat fognak eladni. De oda kellett írni alcímnek, hogy a képzelt riport egy amerikai popfesztivál a című előadásból. Tehát a lemezborítón ez oda van írva, és ez egyfajta ilyen félig mendig felmentésnek számított, majd alig telt el egy kis idő, és a rádióban letiltották, a televízióban letiltották egy év múlva, és 78-79 körül a Módos úgy döntött, hogy beszerkeszti a második LGT tévéműsorba, amit a Sándor Pál rendezett, és bennmaradhatott, pedig a Somló úgy kezdi a harmadik verszakot, hogy be van ragasztva a szája, és tépi le a széles, ilyen fehér ragasztót tépi le a szájáról, és úgy kezdi el. Egyébként mondom, kiszámíthatatlan volt. A leghíresebb ilyen dal lepiltós esetünk az volt, hogy amikor már a Mindenki lemez már mindenen túl volt, kidobták a borítót, nem engedték, hogy az legyen. Mindennel bajuk volt. A Nézd az Őrült című dalt 6-szor kellett átírni. Aztán addig írta át a Dusán, ameddig egyszer már tüljében visszaadta az eredetit, és akkor átment. Tehát semmiféle konzekvencia nem volt ebben a dologban. Tényleg a napi hangulat szerint ki mitől tojt be. Amerika címmel arról írta Dusán, hogy ami az igaz volt, hogy mi arról beszéltünk, hogy Amerika az csodálatos volt, ott lehetni, meg játszani, meg minden, de nekünk a vízünket jelentette, vagy jelenthette volna, és hogy elvett tőlünk rengeteg dolgot. És hát ezt nem tudták lenyelni. Tehát egyszerűen nem mehetett az, hogy egy dalnak az a címe, hogy Amerika, és hogy az mindig benne is van a dalban, tehát ugye, hogy azt meg is énekeljük. De lett ebből egy óriási, botrányos, nem is beszélgetés, hanem egy ordítozás a végén az Erdős irodájában, amire a Bors Jenő, a vezérigazgató is bejött, és azt mondták, hogy már pedig ez nem lesz. És elmentünk, és a Dusán tüzében éjjel megírta a Nem adom fent. Ami viszont egy ikonikus LGT dal lett, de ugyanarra a zenére, ahol azt énekeljük, hogy nem adom fel, ott az volt, hogy Amerika. Írt egy új szöveget, ami abszolút a fölötteseinknek, a középhatalmasságuknak szólt, az meg átment. Fél év múlva lett egy másik zenekarnak Amerika című száma, sőt a Bon Jovinak is átment. Ő aztán eléggé a szikrák között volt.
Hát egyébként valóban kiszámíthatatlanul működött ez a fajta cenzúra, mert éppen Hobó mesélte, hogy annak idején a Hobo Blues Band Vadászat című lemezéről éppen egy Petőfi verset kellett levenni, vagyis hát ha úgy tetszik, akkor Petőfit cenzúrázták. De hogy tulajdonképpen azért a szabadságról a zenész, a zeneszerző vagy az alkotó szabadságáról beszélgetünk, és De van egy, hát számomra nagyon kedves dal, ez a Szabadságdal, amit eredetileg a Szent István körút 14 című muzikához íródott, de aztán Zorán is és az ön repertoáriába is bekerült ez a dal. Szóval ez a keresett, kutatott, nagyon híres és nagyon édes dal a Kottán, ami a Szabadság. De egyáltalán a zenében, a zeneszerzőnek, vagy akár a dalszövegírónak mi a szabadság? Mit jelent a szabadság?
Én szerintem a megírás szabadsága az a biztos szabadság. Az, hogy kikerül-e valami a nyilvánosság elé, az már sokszor nem a zeneszerzőn vagy szövegíron múlik. A szabadságot azt gondolom én odáig tart, hogy megírsz egy dalt. Hogy aztán a dalnak mi lesz a sorsa, és úgymond szabad marad a dal is, meg a szerző is, az lehetséges, az optimum. De megtörténhet az, hogy mondjuk egy dalt nem akar egy kiadó egy lemezre, és most nem feltétlenül politikai okokból, hanem mindegy, nem is tudom miért, de bármit megakadályozhat. Tehát ebből a szempontból egy multinacionális cég és a régi államhatalom között tulajdonképpen nincs különbség, csak legfeljebb egy multinacionális cégnél nem csak a politikai, mert szerintem az is sokszor beleszámít a dolgok elbírálásába, hanem a gazdasági és egyéb szempontok számítanak. Én azt gondolom, hogy odáig terjed a szerző szabadsága, amíg megírja a dalt, utána már alkutárgya lesz az ő zenéje, utána már kompromisszumokat kell kötni, mehet úgy is, mint kész a vajban, az is sikerülhet, az is benne van a pakliban, hogy nem múlik el a szabadság azzal, hogy levetted a kottapapírt a zongora kottatartóról, és elvitted egy kiadóhoz, de van, amikor ez nagyon elmúlik. Végül is a zenész vagy a művész mindig az utolsó a sorban.
Beszéltünk az LGT-ről, de hát az LGT története is lehetne egy külön könyv, mondjuk voltak is könyvek, kiadványok, de talán átfogó, összefoglaló nagy munka még várat magára. Hogy mikor és miért is ért véget tulajdonképpen ez a történet? Hát ugye vannak itt állomások az utolsó koncertek, de az az érdekes, hogy azt írta egy helyütt, nem is ebben a mostani könyvben, hanem még korábban, megpróbálom pontosan idézni, hogy valahogy megy ki a divatból a zene, valami más jön be, amit az LGT nem tud. Mit jelenthet ez, hogy vannak divatok, zenei divatok, és ilyeténképpen ki lehet menni a divatból?
Hát azt gondolom, hogy vannak olyan periódusok, amikor egy zenekarnak nem megy jól. Én azt hiszem, és nem vagyok ebben biztos, hogy ezt a 80-as évek végére időzítettem ezt a... vagy most oda tenném ezt az idézett mondatot, szerintem ez akkoriban jelent meg tőlem. Mert akkor így éreztük. Tehát azt éreztük, hogy nem megy. Elvesztettük a kedvünket. Rosszak voltak a körülményeink. Ugye akkor még csak egyetlen egy hanglemezgyár volt, egyetlen egy nagy koncertiroda volt. Mindenkivel rosszban voltunk már. És úgy elvesztettük a kedvünket az egésztől. És tulajdonképpen elkezdtük szüneteltetni magunkat. És a 92-es búcsúkoncertig szüneteltünk, akkor volt, hogy akkor egy őrületes fellángolás kezdődött, és hát ugye a nyugati pályaudvaron játszottunk, tehát minden olyan nagyon-nagyon összeállt, és minden gyönyörűen sikerült. De lehet, hogy ehhez kellett az a pár éves szünet.
A könyv kapcsán beszéltünk dalokról, dalszerzésről. Most születnek dalok? Születnek presszer dalok?
Igen, most dolgozom. Hát egy saját anyagon, ami nem feltétlenül csak én leszek az előadó, amit évekkel ezelőtt félretettem, mert akkor meg akartam csinálni egy Falusi Marian lemezt kettesben, úgymond, tehát egy ének zongora lemezt, zongorán akartam kísérni. Amikor azzal kész voltam, akkor neki láttam az Olái Bolyka, Volt a mi Bolyka című anyagának, ami azért egy közel két éves munka volt, akkor is, hogyha nem minden nap dolgoztunk rajta, és hát az 28 dal, meg egy könyv, tehát az nagyon-nagyon nagy munka volt, és amikor azzal kész voltam, akkor azt mondta a Rüzsa Magdi, akivel közben, mert turnéban voltam, az Angyal mellettem turnéban, azt mondta a Magdi, hogy Pici bácsi, nem akartalak addig zavarni, amíg dolgoztál az Ibolykával, de én is akarok egy lemezt kettőnkkel. És akkor elkezdtünk dolgozni, és megcsináltuk a Lélek Cirkuszt, az utolsó Rózsa Magdi lemezt. Hát még mindig ugye én már nem fogok tudni leszokni róla, hogy lemezetben, ez valójában ez megjelent CD-n, persze, de hát ugye én már nem tudok arról leszokni, hogy CD-ben beszéljek, vagy gondolkozok, miközben legtöbben már túl vannak ezen. Úgyhogy ezt az anyagot akkor én félretettem, és most párhuzamosan dolgozom két anyagon, de mind a kettő az enyém. A másik egy instrumentális anyag, aminek az a címe, hogy zenék képzelt filmekhez, azzal közelebb vagyok a készhez, mint a dalokkal. De nagyon dolgozunk, Dusánnal dolgozom megint, egy fél év múlva körülbelül elkészülök.
Hát akkor lesz lemez, lehet, hogy nem is egy lemez, hanem kettő, és lesz Presser könyve második kötet, addig pedig itt van az első kötet, ennek kapcsán beszélgettünk az elmúlt órában Presser Gáborral itt az Inforádióban. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Hát én köszönöm.